Csókok az óriás keréken. Egy. Ogis csütörtök reggel 6-kor ébred, és kiadós reggelit készít magának, 2 tojást, 4 szelet szalonnát, 4 szelet pirítóst. Nem kívánja, de kényszeríti magát, hogy az utolsó befaló falásig megegye, azzal érvelve, hogy az étel a test üzemanyaga. Talán lesz esélye enni a mai napon, de az is lehet, hogy nem. Miközben zuhanyozik és elszántan átrágja magát a reggelén, most már senkit sem érdekel a súlya, folyton visszatér hozzá egy gondolat, ugyanaz, amellyel előző éjjel elaludt. Akár egy kísértet. Mennyi robbanó anyaga lehet? Ez más kellemetlen gondolatokhoz vezet, például, hogy a pofa hogyan akarja felhasználni ezt a mennyiséget. És mikor? Döntésre jut. A mai nap az utolsó. Ő akarja lenyomozni Mr. Mercedes-t, hogy felelősségre vonja, hogy megölje? Nem, nem azért, valószínűleg, de prima lenne a szart is kiverni belőle. Oliviaért, Janeért, Janice és Patricia Crayért. Mindenkiért, akit megölt és megnyomorított egy éve a City Centernél. Emberekért, akiknek olyan kétségbeejtően kellett az állás, hogy felkeltek ének évadján, és a nyírkos ködben ácsorogva várták, hogy kinyíljanak az ajtók. Az odaveszett életekért. Az odaveszett reményekért. Az odaveszett lelkekért. Szóval igen, kell neki a féreg. De ha ma nem tudja elkapni, akkor az egészet átadja Pete Huntley-nak és Izzy Janice-nek. És elviseli a következményeket, amiből nagyon könnyen lehet némi szabadságvesztés. Nem számít, már is tele van lelki furdalással, még egy kis terhet elbír. De még egy tömeggyilkosságot semmi esetre sem. Az szétzúzná azt a keveset, ami megmarad belőle. Úgy dönt, hogy este 8-ig ad időt magának, ott húz vonalat a homokba. Ebben a 13 órában képes annyit megtenni, mint Pete és Izzy. Valószínűleg többet is, mert nem lassítja a hivatalos eljárás. Ma apja M és P 38-asát viszi magával, meg a vidám súhit. A súhi a sportzakó jobb belső zsebébe kerül, a revolver a bal karja alá. A dolgozó szobájában felkapja Mr. Mercedes aktáját, mostanra szép vastag lett, és a konyhába viszi. Miközben olvassa, a távkapcsolóval beindítja a pulton álló tévét, és a 6-os csatornára vált, hogy megnézze a 7 órai híreket. Szinte megkönnyebbülten nézi, ahogy a tóparton felborult daru félig elsüllyesztett egy vegyi anyagokkal megrakott uszájt. Nem akarja, hogy a tó még jobban elszennyeződjön, feltéve, hogy ez lehetséges, de ez a sztori a második helyre szorította vissza az autóbombát. Ez a jó hír. A rossz az, hogy azonosították őt, mint azt a nyugalmazott detektívet, aki a City Center mészárlásnál vezette a nyomozást, az autóbomba áldozatában pedig azonosították Olivia Trelawney húgát. Még egy fénykép is van róla, és Janeyről, ahogy állnak a szomszravatalozó előtt. Isten tudja, ki készítette. A rendőrség nem állítja, hogy az ügy kapcsolatban lenne a City Centernél történt tavalyi tömeggyilkossággal, mondja komolyan a hírolvasó. De érdemes megjegyezni, hogy annak a bűnténynek az elkövetőjét még nem fogták el. Újabb hír, hogy várhatólag vádat emelnek Donald Davis ellen. Ki nem szarja le Donald Davis-t? Kikapcsolja a tévét, visszatér sárga jegyzettömbéhez. Még akkor is azt olvassa, amikor megszólal a telefon, nem a mobil, noha ma nála lesz, hanem a falra szerelt. Pete Huntley az.
A madarakkal keltél,
mondja. A nyomozók szokása szerint. Miben segíthetek?
Tegnap érdekes dolgokat hallottuk Harry, Sirolis és Charlotte Gibney kihallgatása közben. Tudod, Janelle Patterson nagynénje és nagybátyja.
Ogis vár.
Különösen a nagynéni volt elragadó. Úgy gondolja, hogy Izzynek van igaza, te és Patterson nem csupán ismerősök voltatok. Úgy gondolja, hogy nagyon jó barátok lettetek.
Mondd ki, mire gondolsz, Pete?
2 hátú állatot játszottatok, dugványoztatok, súbáztatok, horizontális...
Értem. Hadd mondjak valamit Charlotte néniről, jó? Ha lát egy fotót, amelyen Justin Bieber az angol királynővel beszélget, azt fogja mondani neked, hogy Bieb kefféli. Csak nézze, ahogy egymásra néznek. Ezt mondaná.
Szóval nem igaz?
Nem.
Vegyük fel, elhiszem. Főként a régi idő kedvéért. Mégis tudni akarom, mit titkolsz. Mert ez a dolog bűzlik.
Lassan mondom, hogy értsd, nem titkolok semmit. Csend a vonal másik végén. Pete arra vár, hogy Hodges egyre kínosabban érezze magát és megtörjön, ám elfelejtette, ki tanította neki ezt a trükköt. Végül feladja.
Szerintem magad alatt vágod a fát, Billy. Tanácsolom, dobd el a fűrészt, mielőtt végeznél a munkával.
Kösz, partner! Mindig jó életbölcsességeket hallani reggel 4:48-kor.
Ma délután ismét kihallgatlak, és ez alkalommal talán felolvasom neked, amit kell.
A Miranda figyelmeztetésre gondol. Szívesen segítek a munkádban. Hívj fel a mobilomon.
Tényleg? Mióta visszavonultál, nem hordod magadnál?
Ma igen. Igen, mert a következő 12-14 órában a legkevésbé sem lesz nyugdíjas. Leteszi a telefont, visszatér a jegyzeteihez, minden lapozásnál megnyalva a mutatóujját. Bekarikáz egy nevet, Rodney Peoples. A Vigilant biztonsági szolgálat embere, akivel a Sugar Heights-on beszélt. Ha Peoples csak félig elvégzi a munkáját, ő lehet a kulcs Mr. Mercedeshez. Arra azonban nincs esély, hogy ne emlékezzék Hodgesra, miután előbb elkérte tőle az igazolványát, azután pedig kikérdezte. És azt is tudni fogja, hogy Hodges ma a hírek élén szerepelt. Ideje elgondolkodni azon, hogyan oldja meg a problémát, nem akar telefonálni munkaidő előtt a Vigilanthoz. Azt akarja, hogy rutinhívásnak tűnjék. A következő hívás, ez alkalommal a mobiljára, Charlotte nénitől érkezik. Nem lepődik meg, de ez nem jelenti azt, hogy örülne.
Nem tudom, mit tegyek?
Rikácsolja.
Segítenie kell, Mr. Hodges.
Mivel kapcsolatban?
A holttest, Janelle holtteste. Azt sem tudom, hol van.
A telefon sípol egyet, Hodges megnézi a hívószámát. Mrs. Gibney, van egy másik hívásom, amelyet fogadnom kell.
Nem értem, miért nem...
Jenny nem megy sehova, úgyhogy várjon egy kicsit. Mindjárt visszahívom. A tiltakozó kárálás közepén szakítja meg a vonalat és bekapcsolja Jeromot.
Gondoltam, szüksége lesz ma egy sofőrre,
mondja Jerome.
Tekintve a jelenlegi helyzetét.
Hodges egy pillanatig nem tudja, miről beszél a fiú, azután eszébe jut, hogy a Toyotájából szenes törmelék lett, és ami megmaradt belőle, az a törvényszéki szakértők zsákmánya. A fehér ruhás emberek még a mai napon átnézik, hogy meghatározzák, mivel robbantották fel. Valóban szüksége lesz sofőrre, de rájön, hogy Jerome másképpen is hasznára lehet.
Az jó lenne, feleli. De mi lesz az iskolával?
94%-os az átlagom,
mondja türelmesen Jerome.
Továbbá dolgozom a Citizens Unitednek, és csoportos oktatást tartok informatikából hátrányos helyzetű gyerekeknek. Én megengedhetem magamnak, hogy lógjak egy napot. A mamával és a papával már tisztáztam. Csak szeretnék, ha megkérdezném, van-e még valaki, aki fel akarja robbantani?
Tulajdonképpen nincs kizárva.
Tarts egy másodpercig.
Hallja, mint a fiú azt kiáltja.
Azt mondja, hogy nincs.
A körülmények ellenére mosolyognia kell.
Pillanatok alatt ott leszek,
mondja Jerome.
Tartsd be a sebességkorlátozást. 9 óra tökéletesen megfelel. Használd fel az időt színészi képességeid csiszolására.
Csak ugyan? Milyen szerepet fogok játszani?
Ügyvéd Bojter leszel,
feleli Hodges.
És köszönöm, Jerome.
Megszakítja a vonalat, visszamegy a dolgozó szobájába, bekapcsolja a számítógépét és rákeres egy Scron nevű helyi ügyvédre. Szokatlan név, gond nélkül megtalálja. Följegyzi a céget és Scron kereszt nevét, amely történetesen George. Ezután visszatér a konyhába és felhívja Charlotte nénit.
Hodges, mondja, és mit itt vagyok?
Nem méltányolom, hogy letette Mr. Hodges.
Én sem, hogy azt mondta a régi társamnak, hogy dugtam az unokahúgát.
A néni hangja elakad a megbotránkozástól. Csönd lesz. Hodges szinte reméli, hogy lecsapja. Mivel nem így történik, elmondja, amit C néni tudni akar.
Jenny földi maradványai egy Huron megyei halottas házban lesznek. Ma nem viheti el.
Valószínűleg holnap sem.
Boncolás lesz, ami abszurd, tekintve a halál okát, de ez az eljárás.
Nem érti? Már lefoglaltam a helyet a gépen.
Hodges kinéz a konyha ablakon, és lassan ötig számol.
Mr. Hodges, ott van még?
Ahogy én látom, két választása van, Mrs. Gibney. Az egyik, hogy itt marad, és azt teszi, ami helyes. A másik, hogy felhasználja a helyfoglalást, és a városra bízza a továbbiakat.
Charlotte néni siránkozni kezd.
Láttam, hogy néz rá, és ő hogy néz magára. Csak annyit tettem, hogy válaszoltam a rendőrnök kérdésére.
Nincs kétségem felőle, hogy frenetikus örömmel.
Hogyan?
Hodges felsóhajt.
Hagyjuk. Javaslom, hogy maga és a testvére látogassanak el személyesen a megyei hullaházba. Ne telefonáljanak oda, hadd lássák az arcukat. Dr. Galvarsit keressék. Ha nincs ott, akkor Dr. Patelt. Ha személyesen kérik őket, hogy gyorsítsák meg az ügyet, és ha elég kedvesen bánnak velük, akkor segítenek, amennyit tudnak. Hivatkozzanak rám. A 90-es évek eleje óta ismerem mindkettejüket.
Megint itt kell hagynunk Holit,
mondja Charlotte néni.
Bezárkozott a szobájába. A laptopján kopácsol, és nem jön ki.
Hodges észreveszi, hogy a haját tépi. Ne állítja magát.
Mennyi idős a lánya?
Hosszú szünet.
45.
Akkor talán elmehet anélkül, hogy babysittert fogadna mellé.
Igyekszik magába folytani, ami ebből következik, de nem jár teljes sikerrel.
Gondoljon arra, mennyi pénzt takarít meg.
Nem várhatom, hogy megértse Holly helyzetét, Mr. Hodges, amellett, hogy mentálisan labilis. A lányom nagyon érzékeny.
Ami különösen megnehezíti a helyzetét, gondolja Hodges.
Ez alkalommal sikerül hallgatnia.
Mr. Hodges?
Még itt vagyok.
Ön nem tudja véletlenül, hogy Janel hagyott-e végrendeletet?
Hodges kinyomja a vonalat. Kettő. Brady sokáig zuhanyozik az elsötétített motelszobában. Szereti az anyamészerű meleget, a kitartó kopogást. Szereti a sötétséget is, és ez nagy szerencse, mert hamarosan megkap mindent, amit akar. Szeretné azt hinni, hogy gyengéd anya-gyermek, sőt, talán egyfajta anya-szerető találkozás következik, de a szíve mélyén nem hiszi. Mímelheti, hogy igen, de valójában nem. Csak sötétség lesz. Isten miatt nem aggódik, amiatt sem, hogy az örökké valóságig lassú tűzön sütögetik a bűnei miatt. Nincs mennyország és nincs pokol. Akinek legalább a fél agya működik, tudja, hogy ilyesmik nem léteznek. Miféle kegyetlen legfelsőbb lény lehet az, aki olyan elbaszott világot teremt, mint ez? De még ha létezne is a tévés ige hirdetők és a gyermek molesztáló fekete csuhások bosszúálló istene, az a villámhaigáló hogyan vádolhatná Bradyt mindazért, amit elkövetett? Talán Brady ragadta meg az apja kezét és nyomta rá a magas feszültségű vezetékre, amely megölte? Nem. Talán ő nyomta le azt az almát Frankie torkán? Nem. Talán ő hajtogatta egyfolytában, hogy elfogy a pénz és egy hajléktalan szálon végzik? Nem. Ő sütötte a mérgezett hamburgert? Ő mondta, edd meg, mami, nagyon finom? Lehet hibáztatni, amiért visszavágott a világnak, amely olyanná tette, amilyen? Úgy véli, hogy nem. A terroristákon tűnődik, akik ledöntötték a világkereskedelmi központot. Gyakran tűnődik rajtuk. Azok a pojácák tényleg azt hitték, hogy a paradicsomba jutnak, ahol egy örökkévaló luxus szállodában élnek, ahol gyönyörű fiatal szűzek szolgálják ki őket? Hát nem vicces. És mi benne a legjobb? Magukból csináltak hülyét. Nem, mintha tudták volna. Jutott nekik egy pillanatkép arról a rengeteg ablakról és egy végső villanás. Utána ők és a sok ezer áldozatuk egyszerűen eltűntek. Puff. Viszlátva kabált. Egyfolytában eltűnnek gyilkosok és meggyilkoltak a világegyetem semmiében, amely körülvesz egy magányos kék bolygót és annak minden eszetlen, sürgő forgó lakóját. Minden vallás hazudik. Minden erkölcsi elv önáltatás. Még a csillagok is csak káprázatok. Az igazság, a sötétség és egyetlen dolog számít, a kinyilatkoztatás, mielőtt átlépnénk oda. Elhasítani a világ bőrét, hogy sebb hely maradjon utánunk. Végül is ebből áll a történelem. Vadhúsból. Három. Felöltözik, elmegy a 24 órán át nyitva tartó drogériába a repülőtér közelében. Látta a fürdőszoba tükrében, hogy az anyja villany borotvája sok kívánnivalót hagy maga után, a koponyája gondosabb karbantartást igényel. Vesz néhány eldobható borotvát és borotvahabot. Újabb elemeket ismert, sosem lehet elég tartalék. Leemel egy szemüveget is egy forgatható állványról. Szaru keretest választ, mert abban olyan diákos a külseje. Legalábbis ő úgy látta. A pisztár felé menett, megáll egy plakát tartó állványnál, amelyen a Randhir 4 net fiúcskája látható, a Vedd meg a cuccodat a június 3-ai nagy bulira szöveggel. Valaki áthúzta a június 3-at, és a ma estét írta rá. Noha rendszerint M méretű trikót visel, mindig is vékony volt, kivesz egy XL méretűt és hozzáteszi a vásárláshoz. Nem kell sorba állnia, ilyen korán ő az egyetlen vevő. Elmész a bulira ma este? Kérdezi a pénztáros lány. Brady rávigyorog. Na-na! Amíg megy visszafelé a motelba, az autóján kezd rágódni. Aggódik miatta. A Ralph Jones álnév nagyon jó, de a Subarut Brady Hartsfield néven regisztrálták. Ha a nyug Det kideríti a nevét és beszól az 5-0-ra, az problémát jelenthet. A motel elég biztonságos, többé nem kérik a rendszámot, elég a jogosítvány, de a kocsi nem az. Ne, a nyug Det nincs közel, győzködi magát. Csak rád akarja hozni a frászt. Csak lehet, hogy mégsem. Ez a Det sok ügyet oldott meg, mielőtt nyug lett. És úgy látszik, hogy még most is érti egy kicsit a mesterségét. Ahelyett, hogy egyenesen menne a motelbe, Brady bekanyarodik a repülőtérre, vesz egy jegyet, és a Subarut az egyik hosszú időre szóló parkolóban hagyja. Ma este még szüksége lesz rá, de pillanatnyilag jó helyen van. Az órájára pillant. 10 perc múlva 9. 11 óra a műsorig. Talán 12 a sötétségig. Lehet kevesebb is, lehet több is. De nem sokkal több. Fölteszi az új szemüvegét, és a megvásárolt holmikkal fütyörészve nekivág a motelba vezető 800 méteres útnak. Négy. Amikor Hodges ajtót nyit, Jerome a váltáskába csúsztatott 38-ast szúrja ki elsőnek. De ugye ezzel senkit sem fog lelőni?
Kétlem. Tekintsd inkább kabalának. Az apámé volt. És van engedélyem, hogy rejtve viseljem, ha erre gondolsz.
Na, én arra gondolok, hogy töltve van-e vagy nincs, feleli Jerome.
Még szép, hogy töltve van. Hát mit gondoltál, mit csinálok, ha használnom kell? Hozzávágom?
Jerome sóhajt és beletúr sötét hajába. Ez megnehezíti a dolgot.
Ki akarsz szállni? Ha igen, már indulhatsz is. Ebben a percben még mindig bérelhetek autót.
Nem, nekem semmi bajom. Magáért aggódom. Már nem táskák vannak a szeme alatt, hanem valóságos bőröndök.
Nem lesz bajom. Ma semmiképpen. Ha estig nem találom meg ezt a pofát, akkor megkeresem a régi társamat, és mindent elmondok neki.
Mekkora baja lesz miatta?
Nem tudom, és nem is nagyon érdekel.
És nekem mekkora bajom lesz miatta?
Semekkora. Ha nem tudnám garantálni, most algebrán ülnél.
Jerome szánakozó pillantást vet rá.
Algebra 4 éve volt. Na, mondja meg, mit tegyek?
Hodges megmondja. Jerome vállalja, de azért kétkedik.
Múlt hónapban, de ezt ne árulj el a szüleimnek, páran bepróbáltunk menni a Punch and Judy-ba, ami egy új táncklub a belvárosban. A gorilla az ajtóban meg sem nézte a csodásan hamisított igazolványomat, csak kiparancsolt a sorból és elküldött, hogy igyak egy tejturmixot.
Ha, nem lep meg, feleli Hodges. Az arcod egy 17 évesé, de szerencsémre a hangod legalább 25 éves.
Oda csúsztott Jeromenak egy papírlapot, amelyre egy telefonszámot írt.
Hívd fel!
Jerome azt mondja a Vigilant biztonsági szolgálat recepciósának, hogy ő Martin Lansbury, aki a Kenton Silver, Makepeace és Jackson cégnél ügyvédbojtár. Azt mondja, pillanatnyilag George Scronnal egy fiatalabb társal dolgozik együtt, akit arra jelöltek ki, hogy elintézze néhány függőben maradt dolgot a néhai Olivia Trelawney hagyatékával kapcsolatban. Az egyik ilyen ügy Mrs. Trelawney számítógépe. A mai házi feladata az, hogy megtalálja az informatikust, aki karban tartotta a gépet. A Vigilant valamelyik alkalmazottja a Sugar Heights-on talán segíthet azonosítani az illető urat. Hodges a hüvelyk és mutató ujjából kört formával jelzi Jeromenak, hogy remekül csinálja, és oda csúsztat egy cédulát. Jerome elolvassa, majd folytatja. Mrs. Trelawney egyik szomszédja, Mrs. Helen Wilcox említett egy bizonyos Rodney Peoples-t. Figyel, azután bólint. Rodney, értem. Micsoda érdekes név. Esetleg felhívhatna, ha nem túl nagy gond? A főnököm egy zsarnok, és tényleg borzasztó nyomás alatt vagyunk. Figyel. Igen? Ó, ez nagyszerű. Nagyon köszönöm. Megadja a mobiljának és Hodges vonalas telefonjának a számát, azután megszakítja a kapcsolatot és letörli homlokáról a képzelt verejtéket. Hú, örülök, hogy vége.
Jól csináltad, biztosítja Hodges.
Mi van, ha felhívja a Kenton Silver és ki a fenét, hogy ellenőrizzen? És rájön, hogy ott ugyan sohasem hallottak Martin Lansbury-ről.
A lánynak az a dolga, hogy üzeneteket továbbítson, nem az, hogy lenyomozza őket.
És ha ez a Peoples ellenőrzi? Hodges nem hisz ebben. Úgy véli, Helen Wilcox neve visszatartja. Amikor aznap a Sugar Heights-i ház előtt beszélt Peoples-szel, határozottan úgy érezte, hogy Peoples kapcsolata Helen Wilcox-szal több, mint plátói. Talán kicsivel több. Talán sokkal több. Úgy véli, Peoples elmond Martin Lansbury-nek mindent, csak szájol le róla. Most mit csináljunk? Kérdezi Jerome. Azt, amiben Hodges pályafutásának legalább a fele eltelt,
várunk.
Meddig?
Amíg Peoples vagy egy másik gorilla visszahív.
Mert pillanatnyilag a Vigilant biztonsági szolgálat a legjobb nyom. Ha nem jön be, akkor ki kell menniük a Sugar Heights-ra, és kezdhetik kikérdezni a szomszédokat. Hodges nem örül neki, tekintve új keletű hírességét a sajtóban. Azon kapja magát, hogy ismét Mr. Bowfingerre gondol, és Mrs. Melbourne-re, az enyhén Zizi szomszéd asszonyra, aki vele szemben lakik. Dumájával a rejtelmes fekete terepjárokról, érdeklődésével a repülő csészealjak iránt nem emeltett volna gyagyás mellékszereplőnek egy régi Hitchcock filmben. Azt gondolja, hogy közöttünk járnak, mondja Bowfinger, és gunyorosan felvonja a szemöldökét. Mi a csodának ugrik be folyton ez az emlék? 10 óra 10 perckor megszólal Jerome mobilja. Mindketten ugranak egyet, amikor kalamolni kezd az AC/DC Hell's Bells című számának rövid részlete. Jerome felkapja a mobilt. Azt mondja, hívás blokkolva. Mit csináljak, Bill?
Fogad, ő az. És emlékezz rá, ki vagy.
Jerome megnyomja a gombot és beleszól. Halló, itt Martin Lansbury. Hallgat. Ó, üdvözlöm, Mr. Peoples. Nagyon köszönöm, hogy felhívott. Hodges újabb jegyzetet firkant és oda csúsztatja az asztalon. Jerome gyorsan végigolvassa. Aha, igen, igen. Mrs. Wilcox nagyon dicsérte önt. Tényleg nagyon szépen beszélt magáról. Nekem azonban a néhai Mrs. Trelawney-val van dolgom. Nem tisztázhatjuk a hagyatékot, amíg leltárban nem vesszük a számítógépét, és igen, tudom, több mint 6 hónapja. Borzasztó lassan haladnak ezek a dolgok, igaz? Tavaly volt egy ügyfelünk, akinek élelmiszerjegyet kellett kérvényeznie, miközben függőben volt egy 70 000 dolláros öröksége. Ne vidd túlzásba, Jerome, gondolja Hodges. A szíve kalapál a melkasában. Nem, semmi ilyesmi. Csupán annak a fickónak a nevére van szükségem, aki neki dolgozott. A többi már a főnököm dolga. Hallgat, összevonja a szemöldökét. Nem tudja? Hát ez igazán... Ám Peoples tovább beszél, Jerome homlokán már valódi verejték csillog. Átnyúl az asztalon, felveszi Hodges tollát és firkálni kezd. Írás közben folyamatosan ontja magából az ahákat, okékat és értemeket. Végül,
hát ez nagyszerű. Igazán nagyszerű. Biztos vagyok benne, hogy Mr. Scrone ezzel már elboldogul. Nagyon sokat segített Mr. Peoples. Úgyhogy most ismét elhallgat. Igen, ez borzalmas. Azt hiszem, miközben mi itt beszélgetünk, Mr. Scrone éppen ennek a bizonyos aspektusaival foglalkozik, de igazából nem tudok sem. Maga igen? Tű, Mr. Peoples igazán nagy segítséget jelentett. Igen, ezt megemlítem. Bizonyosan. Köszönöm, Mr. Peoples.
Szétkapcsol, és a kezét a halántékára teszi, mintha a fejfejeset masszírozná.
Öregem, ez kemény volt. Arról akart beszélni, ami tegnap történt. És hogy közöljem Jenny rokonaival, hogy a Vigilant mindig készen áll segíteni mindenben.
Remek. Ezért biztos kap egy piros pontot a személy anyagába, de...
Azt is mondta, hogy beszélt azzal az illetővel, akinek a kocsija felrobbant. Látta maga képét a reggeli újságokban.
Hodges-t ez nem lepi meg, és ebben a pillanatban nem is érdekli.
Mondott valamilyen nevet? Mondd, hogy igen.
A karbantartóét nem, de a munkáltatójáét igen. Úgy hívják, hogy cyberjárőr. Peoples azt mondja, zöld VV bogarakkal járnak. Azt mondja, mindig ők jönnek ki a Sugar Heights-ra. Nem is lehet eltéveszteni őket. Látott egy nőt és egy férfit, 21-néhány éveseket. Mint mondta, a nő enyhén leszbónak tűnt.
Hodgesnak eszébe sem jutott, hogy Mr. Mercedes lehet Mrs. Mercedes is. Technikailag lehetséges és frappáns megoldás lenne egy Agatha Christie regényben, de ez itt a való élet.
Ezt nem mondta, hogy néz ki a srác.
Jerome megrázza a fejét.
Gyere a dolgozószobámba. Irányíthatod a számítógépemet, én leszek a másodpilóta.
Nem egészen egy perc alatt megjelenik a három VV bogár oldalukon a cyberjárőr felirattal. Nem független cég, egy Discount Electronics nevű üzletlánchoz tartozik, amelynek van egy lerakat a városban, a Birch Hill mállon.
És én vásároltam ott, közli Jerome. Sokszor. Videójátékokat, számítógép alkatrészeket és kiárusításkor egy csomó pofoszkodós DVD-t.
A bogarak fényképe alá azt írták, ismerje meg szakembereinket. Hodges átnyúl Jerome válla fölött, ráklikkel a sorra. Felugrik három fénykép. Az első egy keskeny arcú, piszkos szőkehajú lány. A második egy ünnepélyes arcú, puffog pasi, John Lennon szemüveggel. A harmadik szabványosan jóképű fazon, pedánsan fésült barna hajjal, és üres, mond szépen csízmosolyjal. Alattuk a nevek. Freddy Linkletter, Anthony Frobisher és Brady Hartsfield. Hogyan tovább? Kérdezi Jerome.
Most lesz egy utunk, csak előbb magamhoz veszek valamit.
Bemegy a hálószobába, beüti a szekrényben lévő széfkódját. A széfben néhány biztosítási kötvény és más pénzügyi dokumentumok mellett van egy gumiszallaggal összefogott köteg laminált kártya, ugyanolyanok, mint amilyen most is a zsebében lapul. A városi rendőrök két évente új igazolványt kapnak, valahányszor megkapta az újat, a régit ide rakta. Az alapvető különbség, hogy ezekre nem nyomták rá vörössel a nyugalmazott szót. Kikeresi azt, amelyik 2008. decemberében járt le, kihúzza a tárcájából az utolsó igazolványt, lecseréli arra, amelyet a széfből szedett elő. Ez természetesen újabb bűn. A 190/25 paragrafus szerint az a személy, aki rendőrnek adja ki magát, E kategóriájú csalást követel, amiért 25 000 dollár bírság, 5 év szabadságvesztés, vagy mindkettő jár. De Hodges már régen túl van azon, hogy ilyesmin izgassa magát. A farzsebébe teszi a tárcáját, és éppen becsukná a széfet, amikor meggondolja magát. Van ott még valami, aminek hasznát veheti. Egy kis, lapos bőrtáska, olyan, mint amilyenben az útlevelüket hordják azok, akik gyakran repülnek. Ez is az apjáé volt. A zsebébe csúsztatja a vidám suhi mellé.